Az Európai Rákszervezet tud-e tenni annak érdekében? Ugye látjuk, hogy nyugaton azért a rákkutatási tevékenység fejlődik, előre halad, míg Kelet-Európában azért ez nem igazán mozdul előre. Tud-e segíteni ebben valamit ez a szervezet, hogy akkor itt nálunk is, Kelet-Európában is tudjunk haladni, fejlődni?
A legegyszerűbb válaszom erre az az, hogy egy Közép-Kelet-Európából származó embert választottak elnöknek, ez jelzésértékű, pont azokat a problémákat, egyenlőtlenségeket hivatott előtérbe hozni, amivel én is érkezem a régióból. Ez a fajta szakmai család, amit én majd képviselni fogok elnökként januártól, az igazgatója voltam eddig ennek a szervezetnek, az azért a 41 legfontosabb orvosi és más kiegészítő szakmákat képviselő szervezet. Benne vannak a dolgaink között és a munkálataink, benne vannak a betegek, politikusok, ipar és szakemberek. A mi elsődleges feladatunk az az, hogy az európai rákellenes tervet és az EU-s rákmissziót gyakorlatba ültessük. Tulajdonképpen együttműködésünk az Európai Tanáccsal, a különböző európai projektekkel. És igen, itt vannak lehetőségek erre, elsősorban úgy, hogy közös ugye fejlesztési közös európai rákprojektekben veszünk részt, amelyek a kutatásra kapcsolatosak, de újabban van egy olyan nagyon-nagyon fontos része, a gyakorlata ültetés, ugyanis rájöttek arra, hogy ez a legpénzigényesebb és ez a legnehezebb része. Már van is egy szó itt Brüsszelben, erre azt mondják, hogy a gyakorlata ültetésnek a tudománya, mert ez jelenti a legnagyobb kihívást, és tény, amit ön mondott, az elmúlt 20 évben Kelet-Európában alig költöttek valamit a rákkutatásra, miközben a Nyugat-Európában ez haladt előre, tehát 2009-től kezdődően a rákkutatás a Közép-Kelet-Európai régióban tulajdonképpen elsorvadt, nem történt semmi. Ennek tudja az egyik oka az, hogy ugye volt azért ez a nagy elvándorlása a szakértőknek és az agyleszívás, ez egy része volt, és az, hogy a legjobbak azért átmentek más országokba máshova dolgozni, de másrészt nagyon jelentős magyarázó tényező az is, hogy daganatot hosszú-hosszú időn keresztül kizárólag egy orvosi kérdésnek kezelték, vagy így értelmezték, ami nem csak az. Ha nincs befektetés, hadd mondjak önnek egy példát. Amerikában az 50-es, 60-as években a daganat az egy hatalmas stigma volt, és halállal volt ott is egyenlő. Ehhez képest abban a pillanatban, amikor ugye elkezdtek erről beszélni, First Lady-k mellemlő daganat története megjelent, rájött az ipar arra, hogy hát a First Lady-n túl azért több százezer hölgyről van szó, aki érintett ebben a történetben, és elkezdtek befektetni a kutatásba, és ahogy befektettek a kutatásba, mert a befektetés pénzt jelent elsősorban, abban a pillanatban a kutatás és a fejlesztés hozta is az eredményeket, manapság a nők esetében a mellemlőrák az a legnagyobb sikertörténet az onkológián belül a kezelést illetően. Tehát ott tartunk, hogy nem tudom, áttétes mellemlőrákos túlélőkről beszélünk, tehát akik éveken keresztül utolsó fázisban együtt élnek a betegségükkel, olyan jó a fenntartó kezelés. Nagyon sokan egyébként tünetmentesek, nem tudom, 5-10-15-20-25 évig. De mi kellett ehhez? Az kellett, hogy egyfajta közéleti tudatosságból induljon ki az, hogy nem egyedül vagyok, sokan vagyunk még ebben a dologban, szükségünk van úgy megfelelő válaszokra, vagy gyógyszerekre, vagy befektetésre. Kutatás hiányában nem nagyon lehet onkológiában reméről beszélni, tehát ez így fonodik össze. Ezekben fogunk tudni együtt dolgozni, itt elsősorban, mint mondtam, a két sarok dokumentum végrehajtásában vagyunk hivatottak, az Európai Rákellenes Terv és az EU rákmisszió végrehajtásában vagyunk hivatottak segíteni. Beiktattuk az úgynevezett Európai Rákpulzust, ez egy nagy platform, ahol a különböző európai országok közötti egyenlőtlenségeket 12 tényező szerint meg lehet vizsgálni az Európai Unión belül. Mi most először asztalra tettük, megmutatjuk, hogy a különböző európai országok között mekkorák az egyenlőtlenségek országok között és országon belül is, ami a rákkezelést illeti. Ez azért történt meg most, mert egy olyan kontextusban vagyunk, Brexit, Covid, háború, ami több szempontból is, ugye társadalmilag, meg gazdaságilag, meg személyesen is minket ugye fölfordít, fölborít, de ebben a kontextusban aztán különösképpen ezek a vulnerábilisabb, marginalizáltabb csoportok, mint a daganatos betegek különösképpen kallódnak, mivel a jövő 10-15 évben arra számítunk, hogy megduplázódik a daganatos betegek száma az Európai Unión belül. Ugye ez azt jelenti, hogy mi sokkal-sokkal többet fogunk fizetni társadalminak, tehát sokkal több ugye munkanélküli lesz ebből az okból, sokkal több családnak az élete változik meg ebből az okból, a közösségeink, stb. A jó hír mindig az, hogy ahogy nő az esetek száma, egyértelműen statisztikai, logikailag nő az a túlélők száma is, de mi az arányokra nagyon odafigyelünk. Úgy szeretnénk, hogy az európai ország tagállamai között 2035-re 70%-os lenne az átlagos túlélési arány. A mostani kezelések mellett, ami immunterápiákat, egyre gyakrabban ugye genomik terápiákat, tehát génterápiákat, meg génmeghatározó terápiákat jelent, a szokásos sugárterápiák, kemoterápiák mellett, erre orvosilag nagyon jó esélyeink vannak. A kérdés az az, hogy megvan hozzá a pénzünk, hogy fejlesztük tovább. A kérdés az az, hogy el tudjuk-e azt fogadni, hogy itt kell vállaljuk a terheket közösen. És ez egy nagyon nagy politikai kérdés lesz a következő EU ciklusban is, tehát ugye jövőben már választás előtti évben leszünk, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogyha az európai választások szintjén, vagy az európai választásokat megelőző évben a jelöltek elköteleződnek a daganatos kérdés mellett.
Maga a politikum is itt nagy szerepet kellene játszódjon, de hogy lehet őket rávenni, hogy ne csak dokumentumokkal, ne csak stratégiák kidolgozásával, hanem tényleg valami konkrétummal előrukkoljanak, és ne álljanak meg csak az elméleti síkon. Valamivel meg lehet fogni őket?
Azok az alapítványok, akikkel dolgozunk mi, az anyák, gyerekek, szülők érdekképviseleti alapítványai, ők nagyon-nagyon aktívak, tehát ők eljárnak, megkeresik őket, fogadóórát kérnek, e-maileket írnak. Tehát a politikus csak akkor változtat, ha látja, hogy van egy nyomás, és ezt a nyomást nem lehet félretenni. Fontos gyakorolnunk az érdekelteknek, fontos gyakorolnunk gyakorolni a médiának, fontos gyakorolni a szakmának. Jogos minden kérdés föltenni. Nem annyira egyszerű, mint szeretnénk. Azért a legnagyobb a méhnyakrák halálozás, mortalitás az elmúlt 20 évben a legnagyobb Romániában, mert nincs HPV elleni oltásprogramunk, és nincs még jelenleg se teljesen országos szintű a méhnyakrák szűrőprogramunk. Szokott az is segíteni, hogyha azért a média megkérdezi tőlük, hogy hogy vannak a gyerekeikkel, meg hogy vannak, hogy ők használják, igénybe vették, tudják-e, hogy kellene ezt csinálni.